dance is the truth, and it's everywhere.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlünk mindenkit a Civil Rádió olvasókörében. Továbbá azokat is, akik a YouTube-on kísérik figyelemmel műsorunkat. Mai vendégünk Schiffer János, tisztelettel köszöntelek, és a hallgatók bizonyára megengedik, hogy tegeződjünk, mert elég régóta ismerjük egymást. Az a Civil Rádiónak az olvasókörében van egy olyan sorozat, aminek az a címe, hogy Rendszerváltó generáció. Ennek a keretében szólítom meg Schiffer Jánost, aki jogász, országgyűlési képviselő volt, főpolgármester helyettes, és a legutóbbi, amiről én tudok, társadalmi megbízatása vagy önkéntes munkája az a nácizmus üldözötteinek bizottsági elnöke. Tisztelettel köszöntelek!
Szervusz!
Kedves hallgatókat! Kedves János, nézzünk először körbe a honnét jöttél kérdésre, tehát valamit röviden a családról, szüleidről, nagyszüleidről, ahogy gondolod, ugye mi nem egy bulváros műsor vagyunk, hanem egy normális, tehát amit gondolsz, mondd el magadról.
Ugye mindig nagyapámat szokták emlegetni, mikor a családról van szó. Ő Szakasics Árpád volt, és a Szociáldemokrata Párt főtitkára volt a háború alatt és utána, valamint a Népszava főszerkesztője, de édesapám is, Schiffer Pál, a Szociáldemokrata Pártban dolgozott, és mind a ketten részt vettek az ellenállásban, tehát a német megszállás előtt is már a háború ellenes mozgalomban. Mindig kiemelem, mert ugye két dolog ott szoktak emlegetni nagyapám kapcsán, ugye a két párt egyesülését 48-ba, amit ő tudomásul vett, és hát alá is írta a egyesülést, de nem ő kezdeményezte. És itt el szoktam mondani, hogy 47-48-ba még más jelentett a Szovjetunió, és más jelentett a kommunista, mint amit ma mondunk róla, vagy ma gondolunk róla. Akkor a két munkáspártnak az egyesülése, főleg a háború után, abban volt egy természetes igény is rá. Ha tudták volna, hogy körülbelül mi történt a Szovjetunióban mondjuk a 30-as évektől kezdődően, tehát azok, akik emigrációban voltak a Szovjetunióban, és elmesélték volna, amikor hazajöttek 45-be, akkor lehet, hogy óvatosabbak lettek volna. Tudjuk viszont azt, hogy akkor is a Szovjetunió legyőzte volna, vagy legyűrte volna a szovjet hatalom a szociáldemokratákat, tehát nem maradt volna meg. Ez tanúságos dolog. Édesapám erre azt is mondta a börtönnaplójában, azt is írta, mert mind a kettőket 1950-ben letartóztatták, életfogytiglanra, illetve édesapámat halálra ítélték, de aztán változtatták később életfogytiglanra. Ő azt írta le a naplójába, és azt is képviselte, hogy ő már nem való politikusnak, mert nem tudta megítélni, hogy kik vannak körülötte. És aki ennyire nem tudja megítélni azt, hogy milyen emberekkel van körülvéve, az nem való politikusnak. De amit én kiszoktam emelni, és ugye nagyapám kapcsán is, az, hogy ők tényleg mind a ketten felszólaltak és küzdöttek is a fasizmus ellen. Nagyapám megszervezte például a Népszava karácsonyi számát, ami akkor nagyon jelentős tett volt, azért is, mert már akkor nem lehetett mindent megjelentetni, te be kellett adni, engedélyezni. Egy ügyes eljárással nem egyszerre adták be a lapnak a tartalma írásait, hanem külön-külön, és olyan embereket sikerült meggyőzni, hogy részt vegyenek, akik tényleg az egész széles skáláját tartalmazták a magyar társadalomnak, Szegfű Gyulától kezdve egészen kommunista emberekik is.
De azért akkor... a mai fiatalok kedvéért fűzzük hozzá, hogy ez egy akkor is, most is jelentős történelmi tény volt, csak hát a világ megítélése változik.
Igen. Hát, és akkor visszatérek, tehát mondom, azért mondom, hogy ezt is oda kell tenni az ő nevem elé, és nem csak mindig az egyesülés problémáját. Utána őket, mind a kettőket, mondom, az előbb mondtam, ugye, hogy letartóztatták, és 56-ba szabadultak a börtönből. Utána igazi politikai tisztséget, tehát szakmai tisztségeket töltöttek be. Nagyapám például a Újságíró Szövetség elnöke volt, apám az volt biztosító igazgatóhelyettes, aztán volt MT-ig vezérigazgatóhelyettes, és nagykövet is volt aztán, meg a ENSZ gazdasági szervezeténél dolgozott, de magyar belpolitikai súlya vagy szerepe nem volt.
Igen. Gyermekkorodra hogy emlékszel vissza?
Hát ugye a családnak nem volt egyszerű a élete. Ugye 50-ben elvitték ugye apámat, anyám egyedül maradt 5 gyerekkel, és mindannyiunkat Debrecenbe telepítettek át, ahol 2-3 helyen is laktunk majd. Ugye ez számomra, aki akkor 1,5-2 éves voltam, nagyon gyorsan felejtettem el az előtte lévő heteket, hónapokat, mert akkor még nem épül be úgy az emlékezet. A többieknek viszont nagyon fájdalmas volt, mert ők egyik percre a másik percre a aránylag jó létből, a kellemes lakásból kerültek egy zsúfolt kétszobás lakásba. Egyedül édesanyámmal, aki 3 műszakban dolgozott, mert csecsemőgondozó volt, ami tulajdonképpen szerencse is volt, hogy elvégezte, ő textiltervező volt, a iparművészetére járt, de hát ő, ugye Debrecenben nem hiszem, hogy kapott volna textiltervezői állást, viszont előtte ő még a 50-40 után létrehozta egy csecsemő otthont a Lóci utcában, ahol a elhagyott csecsemőknek hozta létre a otthont, szerezte meg a házat, a felszerelést, és kérte föl Pikler Emmit annak a vezetésére, aki egy nagyon híres gyerekgyógyász volt. És a Pikler Emmi mondta neki, hogy ha már itten csinálod ezt a házat, és szerzed a támogatást, és szervezed az életet, végezz el egy szakmát is, egy ide vonatkozó szakmát, és így lett csecsemőgondozó, ami szerencse volt, hogy akkor már Debrecenben az ottani kórházban tudott dolgozni, de hát 3 műszakban kellett dolgozni, és nem is voltak hozzá kedvesek, tehát rendesen osztották be éjszakára, meg mindenre. Na most 5 gyereket nem lehet 3 műszakban felügyelni, tehát így aztán a 3 középső gyerek, tehát 2 bátyám és nővérem, az ők állami gondoskodásba kerültek intézetbe, a legidősebb bátyám az már tudott, Schiffer Pál, ő tudott egyedül lenni, és én pedig egy családhoz kerültem Debrecen szélén, ami nagyon szerencsém volt, mert nagyon jó életem volt annál a idős házaspárnál.
Igen. Iskolákról néhány szót hallhatunk?
Hát Debrecenbe kezdtem el az iskolát, az első osztályt még ott végeztem, aztán Budapesten, Szent István téren, meg a Nádor utcában, közben voltunk 2-szer külföldön, ott is végeztem iskolákat, és aztán Kossuth Zsuzsa gimnáziumba érettségiztem, és utána 1 évvel dolgoztam a Szőlő utcában, aminek ma ugye már ismert a neve, és utána a Jogi Egyetemre kerültem.
Uh-huh. Jogi egyetemen mi volt a kedvenc tantárgyad?
Én azokat szerettem, amikhez kevesebb fenék kellett, tehát ahol a megértés sokkal fontosabb volt, mint a nagyon pontos számok. Kriminalisztikát szerettem, és oda is írtam a szakdolgozatomat a javítóintézeti nevelés hatékonyságáról, tehát hogy milyen a visszaesés, akik fiatal körülbelül börtönébe kerülnek, és akik a javítóintézetbe kerülnek utána, 10 év után mi a sorsuk. Ezt vizsgáltam egy 2 éves felméréssel, és ebből írtam meg a szakdolgozatomat.
Talán együtt Göncöl Katalinnal?
Göncöl Katalinhoz írtam, és büszkén mondom, hogy 5-öst is adott rá.
Azért is kérdeztem, mert nemrég volt olvasókörben vendégünk Göncöl Katalin, és erről a tevékenységéről ő is jó emlékekkel beszélt, amikor fiatal egyetemistákkal dolgoztak ezen a kriminalisztikai kérdésen. A szakdolgozatodat is ebből a témakörből írtad?
Igen, ezt írt.
Na hát az elég. Első munkahely?
Aztán én elkerültem a jogról. Egy évig kint voltam még Bécsben, a Bécsi Egyetemen nemzetközi ismereteket tanultam, és mikor visszajöttem, akkor a kulturális területre kerültem. Véletlenül, mert kerestem az állást, és akkor valaki mondta, egy ismerősöm, hogy a szomszéd folyosón van egy új, akkor alakult, közművelési tanács néven alakult szervezet, és oda kerestek embert, és akkor oda kerültem, mint kezdő, de elég sokáig ott is voltam.
És ez hányban volt? Melyik évben?
Ez 70, 68, 74, 75, 76, igen.
Ekkor a jogi kart már úgy fejezted be, mint egy reformoktatásnak a résztvevője, tehát már voltak korszerű tankönyvek, sok mindent lehetett csinálni.
Igen, volt, igen, de mondom, nem voltam igazi jogász, az igazság.
Igen, értem. Tehát ezután a kulturális vonalon vezetett az életed.
Igen.
És ez a kulturális tanács, vagy
közművelődési tanács?
Közművelődési tanács.
Igen. Egy nagy lehetőségem, és meg is fogtam ezt a lehetőséget, akkor alakult ez a közművelődési tanács, az a minisztertanácsnak volt a szakmai szervezete. Mindig a miniszterelnök helyettes volt az elnöke a tanácsnak, akkoriban Acél György, és egy pénzeszközt is hoztak létre, amikor létrehozták egy kvázi alapot, közművelési alap címen, de akkori főnököm Takács Kálmánnak egy nagyon nagyszerű ember volt, ő nem akart ezekkel a pénzügyekkel foglalkozni, és azt mondta, hogy engedjük át ezt a minisztériumnak, intézzék el. És én pedig mondtam azt neki, és el is fogadta, hogy hát mi lehetünk nagyon okosak elméletben, meg minden, de nem tudunk a megvalósításhoz támogatásokat adni, akkor nem fognak minket komolyan venni. És elkezdtem működtetni ezt az alapot. Tulajdonképpen az elsők között voltak olyan kulturális alap, ahol pályázni lehetett, nyílt pályázatokon lehetett részt venni, és nagyon sok új kezdeményezést karolt föl.
Ekkor született egy új foglalkozás is, ez a közművelődési szakemberképzésnek az intézménye?
Ott akkor úgy hívták, hogy népművelő, és akkor nagyon egyetemen is tanították a népművelés szakot. Ugye ez mindig a keresztüzébe volt a kultúrpolitikusoknak, mert volt, aki azt mondta, hogy a népmű az olyan, mint a libbe, majdnem olyan, mint egy madár, de nem tud repülni. De egy nagyon fontos szakma volt, és azt gondolom, hogy például a 90-es rendszerváltáshoz vezető úton nagyon sok mindent tettek a népművelők, akik hozták létre a helyi köröket, a helyi közösségeket, és ezt támogatta a közös alap is, tehát mi támogattuk a helyi nyilvánosság létrejöttét avval, hogy videokamerákat szereztettünk be, videó vágóasztalt szereztettünk be, ez már a 80-as évek természetesen, és számítógépet szereztünk be, Soros alapítvány támogatásával, tehát úgy, hogy mi adattuk a forintot a Soros alapítványnak, ő adott érte dollárt, és abból lehetett megvenni ezeket az eszközöket, és akkor ezek nagyon fontos eszközök voltak, akkor még nem igen. A mobiltelefon, de a számítógép se volt.
Úttörő munka volt.
Igen. Tehát, de ilyen volt egy beruházási része ennek az alapnak, amikor például Beke Palival és Makovec Imrével a házaknak a átalakítására írtunk ki.
Ez a Makovec, ez a későbbi híres építész?
Igen, akkor is már híres építész volt, és nagyon sok gyönyörű szép házát, átalakítást hoztunk létre. Ez úgy indult ez, hogy az előtér kísérlet, hogy az előtér ne csak egy üres terem legyen, hanem ott legyenek olyan dolgok, amiért az ember akkor is bemegy, hogyha nem pont egy szakkörre vagy egy mozi előadásra megy be, hanem legyen egy olyan hely, ahol például barkácseszközöket tud kölcsönkérni, vagy ott megcsinálni, vagy van egy varrógép, és le tud ülni és megvarni valamit. Később aztán különböző szolgáltatások is bekerültek ide, és az, hogy olyan legyen egy művelődési ház, mint az otthoni nagyszoba, tehát ne egy olajpadlós rideg terem legyen, hanem olyan, ahol tényleg közösségek, az emberek jól érezhetik magukat, és nagyon sok ilyen gyönyörű szép ház jött létre, nem csak a Makövec Imre vette be részt, csak ő szervezte, sok építésszel közösen csináltuk ezt.
Ennek a kulturális tevékenységnek része volt a táncházmozgalom támogatása is, vagy az egy másik
ág? Igen. Nem, azt is támogattuk, meg támogattuk a múzeumoknak a gyerekprogramjait, ami egy érdekes dolgot, ugyanebből az alapból lehetett pályázni múzeumoknál, és akkor azt mondta, hogy a pénzügyminisztériumhoz kellett mindig egyeztetésre vinni a döntési javaslatokat, és mondja a pénzügyminisztériumi szakember, de hát ez nagyon drága, mert egy múzeumi négyzetméter működtetése az nem tudom, x ezer forint, és hát miért ilyen helyen csináljuk? Mondom, miért, és ha nem csináljuk ott a múzeumba a gyerekekkel, akkor az attól olcsóbb lesz a működés. Ezzel csak azt arra akartam mutatni, hogy egy pénzügyi szemlélet az milyen gátakat tud szabni jó kezdeményezéseknek, és akik ismerték és ismerik, és még ma is van az, hogy a gyerekeknek múzeumi foglalkozás van a múzeumokban, ott tartanak történelmi órát például a tárgyak között, és sokkal mélyebb élményt tudnak létrehozni, ugye ezért is volt ez például nagyon fontos.
Igen, értem. Véleményed szerint mikor kezdődött a rendszerváltás, ami a 1990-es első szabad parlamenti választáson kezdődött? Előző nap, vagy már korábban?
Nem, mi azt mondtam, hogy ugye már előtt a művelődési házakban, ha lehetett tudni, létrejöttek a különböző körök, amelyek ellenzéki mozgalmak voltak. Így is mondom, hogy tulajdonképpen ott egy településen kikezdeményezett, attól, hogy úgy lett valaki MDF-es vagy SZDSZ-es, hogy ott például a helyi patikus, mint kicsit konzervatívabb gondolkodású ember hozta létre a helyi kört, vagy pedig a helyi tanító, aki liberális volt, akkor ottan SZDSZ-es jött létre, a másikban pedig MDF jött létre. Aztán ez látszott is a 94-es választások után, hogy elrendeződtek ezek a dolgok, de 90-ben ezek még ilyen igazi személyes kapcsolatokon múlott, de azt mondom, hogy előtte már fokozatosan jöttek létre azok a körök és közösségek, amelyek oldották a merevséget.
Ezt egy évszámhoz is tudnánk kötni, hogy mikor jött a kezdetét ez a folyamat?
Ez egy folyamat volt, és ez egy lassú folyamat volt. Hát azt mondom, hogy a 68-as gazdasági mechanizmussal is lehetne azt mondani, mert az egy szabadabb gazdálkodási eszmét hozott létre, meg is buktatták, de ezért nem lehetett eltüntetni. Tehát azt mondom, hogy a 68-as gazdasági mechanizmus indított már el egy olyan típusú gondolkodás, hogy lehet ezt másképpen is csinálni.
Sokan a 1985-ös parlament országgyűlési választáshoz kötik ezt a folyamatnak az indulását.
Igen, mikor volt az első kötelező kettős választás, én is indultam volna, hogyha nem.
Igen. Nem hívnak be. Vagy aktivistaként.
Jelöltként, mert a helyi Népfront engem jelölt, és ugye akkor kettőt kellett, és akkor aztán behívtak a pártbizottságra, hogy Siffer elvtárs maga nem a mi elvtársunk, egy másik elvtárs a mi elvtársunk, aki MDF-es lett aztán, és MDF-es képviselő is lett aztán későn, úgyhogy aztán engem nem engedtek ott indulni. De tényleg az is már egy 80, hát elvileg már 80-as választásnál is volt a kettős jelölésre lehetőség, de akkor még nem volt olyan nagy. Nem volt olyan, igen, nem volt nagy Dérrel Durral meghirdetve, mert akkor is akartunk indulni, amikor még jogi egyetem ismerősökkel, hogy induljunk el azon a választáson, és akkor meg is beszéltük, de mire eljutottunk volna a jelölőgyűlésre, addig az már lebonyolódott.
Értem. Na hát ilyenek voltak a a 85-ös jelölőgyűléseken is, ugye, mert nem jutottak be azok, akik esetleg harmadik jelöltek lehettek volna. Okay. A rendszerváltáskor melyek voltak esetleg azok a személyes kapcsolataid, amiről már tudott volt, hogy valamilyen módon a szocializmus megjavításán, vagy valami fajta reformján dolgoznak?
Tehát én már úgy kerültem tulajdonképpen a politikai területre, hogy először a volt osztálytársam fölhívott, még általános iskolai osztálytársam, aki a fővárosi tanácsnál dolgozott, hogy nem akarnék-e a második kedben, ott laktam akkor, tanácstag lenni, mert nem találnak senkit. Hát mondom, miért ne? És így lettem én második keleti tanácstag valamikor a 70-es évek második felébe, talán 75-be, és ott kezdtem el mozogni. Ugye, mivel én akkor már egy, tehát a családom neve is ismerős volt, én is már akkor jöttem, mentem, mozogtam, tehát hogy ismertek. Egész másképpen képviseltem ott a helyi ügyeket, és szóltam bele a dolgokba, mint azok, akiknek nem volt ilyen mozgásterük. Tehát ott is zizektem, felszólaltam, javasoltam, tettem, vettem. Így aztán végén aztán beválasztottak a fővárosi tanácsba, fővárosi tanácstagnak, és a végén még VB tag is lettem. Ugyancsak, mert például az első olyan interpelláció, amit nem fogadott el a tanács testület, a tanácselnök helyettes válaszát, azt én tettem meg, tehát nekem
és mit kérdezték?
Sikerült először. Ezek a kis hotyákok miatt, a bódi épületek engedélyezése miatt kezdtem, hogy ezek városkép rombolóak, és hogy mindig az engedélyezésük nem sokszor nem a fontosságuk, vagy az, hogy valami hiánypótoljanak, hanem valamilyen kapcsolatrendszerből jön létre, Moszkva tértől kezdve Pasaréti térig mindenfelé, és sikerült úgy képviselnem ezt a kérdést, hogy nem fogadták el, és a végén így külön kellett erről később dönteni. Tehát mondom, hogy elkezdtem úgy mozogni, nem azt mondom, hogy nagyvárospolitikus voltam, csak úgy már akkor ismertem. És 89-ben, mikor ugye megalakult az MSZP, és megalakultak az egyéb pártok, akkor a fővárosi tanácsban is ugye megszűnt az a elvtársadás, ami még előtte volt. Mindig azt szoktam mondani, hogy voltak ott egyházi emberek is, de mindenki elvtárs volt, aki beült a mikrofon mögé, az mindig köszöntötte az elvtársakat, és nem volt tekintettel arra, hogy hát nem mindenki volt párttag a jelenlévők közül. Én akkor megalakítottam, tehát mikor az MSZP is megalakult, akkor én megalakítottam a fővárosi tanácsba a MSZP frakciót, mert mindenki eltűnt, aki korábban magyar elvtárs volt, és járt a pártbizottságra is, és hozta a pártbizottság direktíváit, azok mind eltűntek.
Akkor 89. szeptemberét írunk?
Igen. És akkor megalakítottam, így aztán, mivel én voltam a frakcióvezetője a fővárosi tanács szoci frakciójának, azon 20-valamennyi fő volt, tehát nem tudom hány volt akkor már a tag, talán 90 tag volt, tehát nem voltunk többségben, de már akkor nem is voltak nagy játékok. És ha így kerültem, én aztán a szoci választási listára, és 100. voltam a budapesti listán, tehát nem befutó helyen, mert még akkor a régi nomenklatúra azért osztogatta el a befutó helyeket, de mégis júliusban országgyűlési képviselő lettem, mert Bokros lemondott, mivel Tüsde elnöke lett, és akkor már saját érdekét képviselő budapesti vezetés engem javasolt a budapesti küldöttgyűlésnek, és ők engem választottak meg. Országosan nagyon ellenkeztek akkor, hogy én bekerüljek, de bekerültem így. És 90-től én képviselő voltam. Talán a legfiatalabb képviselője voltam a szocpártnak.
1990-ben a szocialista párt, ha jól emlékszem, hogy 10%-ot ért el?
Igen, 10%-on volt, és elég karanténban voltunk ott az első időszakban, egészen a decemberi költségvetési tárgyalásokig, amikor mégis kiderült, ugye, hogy van egy pár szakember ebben a frakcióban, aki tudja, hogy miről van szó, és a többiek nagyon nem tudták. És akkor Békés Laci szereplése is áttört egy gátat, amitől aztán elkezdték elfogadni, hogy nem szabad karanténba tartani a szocipártot, és át tudtuk lépni azt a lépcsőt, hogy elkezdték elfogadni a szocialista párt tagjainak is a véleményét, és hát azt mondom, hogy oda vezetett, hogy 94-ben a szocpárt nyerni is tudott a választásokon.
Melyek voltak azok az okok, amelyek az MDF, vagy szűkebb értelemben a Antal József képviselte politikai irányzat bukását okozták? Ugye a végén már nem Antal József volt a miniszterelnök, hanem Boros Péter, de a vonal szempontjából ez mindegy.
Hát egyik az, hogy nem tudták, hogy kell kormányozni. Uh-huh. És bár ott volt egy pár nagyszerű szakember aztán a később, de addigra már, tehát az első időszakban való nagyon ideológiailag átitatott döntéseik, azok lerombolták azt a hitet, hogy ez egy kormány, két tényleg kormányozni tudó párt lehet. Nem tett jót ugye a Csurka sem a MDF-nek, tehát azzal, hogy elkezdte szélre tolni, vagy el akarta tolni szélre, ugye a szélső jobbra az MDF-et, ez is rosszat tett. És ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy ugye a 90-es években hát az óriási nagy privatizációval, illetve egy sor nagyipari cégnek a bezárása egy bizonytalanságot hozott létre a társadalomban, nagyon sok munkanélküli lett, és szemben azzal, ami korábban volt, avval ugye, amikor azért lehetett tudni, hogy mindenkinek lehet állása. Ha valaki elmegy nyugdíjba, az ki tudja fizetni a gyógyszerét, és ki tudja fizetni az étkezését és a lakásbérletet, avval szemben létrejött egy sokkal rosszabb, gazdaságilag rosszabb helyzet. Ez vezetett.
A munkanélküliek létszáma, jól tudom, hogy a Antal kormány végére 600 ezer főre gyarapodott?
Magas volt, igen.
Akkor most fordítsunk rajta egyet, hogy ha már így számba vettük a MDF bukásához vezető tényezőket, mi eredményezte az MSZP fellendülését, hogy a 94-es választáson kormányt tudott alakítani, többségi kormányt tudott alakítani.
Igen. Két dolog, egyik, amit az előbb is elkezdtem, az, hogy olyan szakemberek voltak, akiket az emberek azt mondták, hogy ezekben meg lehet bízni, hogy ezek szakmailag jól csinálják a dolgot. Másik pedig, amit ugyancsak mondtam, az, hogy úgy gondolták, hogy visszajön az a biztosabb élet, ami volt 90 előtt. Mert ne legyünk úgy, hogy mindenki a rendszerváltás nagy harcosa volt. Az emberek nagy része ez passzívan vette tudomásul, hogy ez létrejött. Ez inkább az értelmiség körében volt egy nagyon fontos és meghatározott irány, de az emberek nagy részét az nem nagyon, a 80-as években nem nagyon érdekelte, hogy milyen formában folyik a kormányzás.
Úgyhogy az MSZP 94-es győzelmét a újra 360 lesz a kenyér elgondolása?
Az is benne volt. Mind a kettő. Tehát egyik az, hogy azt a biztonságot szerették volna visszanyerni sokan, a másik pedig az, hogy egy szakértelmet mutató gárda jelentkezett ott arra, hogy vezesse az országot.
És hogy alakult az SZDSZ-szel való kapcsolat, hiszen korábban szó sem lehetett róla, hogy az MSZP és az SZDSZ közös koalíciót alkosson. És mégis...
Igen, ez egy nehéz. Igen, ez egy nehéz időszak volt, ugye mindig én azt szokott itt előjönni, hogy nem is az MSZP hanem a Vitány Ivánnal nem volt hajlandó a kis János kezet fogni a választások alkalmából. Ugye pedig a Vitány Iván azt mondom, olyan ellenzéki magatartást csinált a 80-as években, ami nagyon sok ellenzéki volt ez, vagy akkori SZDSZ-eseknek is segített, és támogatta a munkájukat, és segítette a tevékenységüket. Tehát a vitány, mert azt mondom, ha Horn Gyula megy oda és akar kezet fogni vele, akkor azt mondom, hogy lehet magyarázni. De az, hogy a Vitányival nem fogott kezet, az egy súlyos hiba volt. Szerintem ez határozta meg a 90-es évek elején a kapcsolatot a SZDSZ és a Szocpárt között. Ugye az SZDSZ nagyon keményen kommunistázott a választási kampányban is, és ezt ráborította az MSZP-re is. De azért mondom, ezért a 90-es költségvetésnél is már ez kezdett lebomlani, és nagyon sok olyan SZDSZ-es képviselő volt, aki hát ugye ott ült